Szakma ugye gyenge én határokként határozza meg, hogy egyszerűen legyengítik, elgyengítik, tulajdonképpen átkereteztetik már ideje korán a gyerekkel, hogy ő nem azt érzi. És akkor egy ilyen, fordítom, ez is egy szakmaszerű, ugye ez a dupla vak helyzet, ez a double blind helyzet, hogy de hát én azt gondoltam, de mást kell mondjak. És ez nyilván onnan indul, hogy mondjuk anyát látja mondjuk sírni a gyerek, és kérdezi a gyerek, hogy de anya, mi a baj? Anya mondja, semmi, nincs baj. És akkor ez nagyjából ez itt indul, illetve ott indul, hogy van egy narcisztikus szülő mondjuk, egy ilyen én vagyok a valaki, és majd én megmondom, hogy az hogy van, és ideje korán letöri a gyerekben azokat a megnyilvánulásokat, amik még őszinték lennének, hogy akár ő fázik, akár ő frusztrált, vagy szorong, szóval hogy azért valahogy így bekerül a térbe egy-két kifejezés, és ahogy ön mondta, hát az nálunk nem lehet, tehát nálunk ilyen nincsen. Innen kezdve nem is lehet megoldani, és nem is lehet róla beszélni, mert ex-katedra anya vagy apa kijelentette, hogy ez van, és punktum, és a gyerek magára marad, és elindul egy elmagányosodás, és egy belső manulók képzés, amiből borzasztó nehezen, akár már felnőttként mondjuk elmegy terápiába, tanácsadásért, teljesen mindegy, elmegy szakemberhez, és megpróbál ezt a belső monológba folytottságát kihangosítani, és amikor ki tudja mondani, hogy én dühös vagyok az anyámra, azért, mert valóban megjelenik nála a lelkiismeret furdalás először. És itt cseng vissza a Susan Forward, akit én is nagyon szeretnék ajánlani mindenki figyelmébe.
Nagyon sokan haragszanak rám, azt látom, főleg a fiatalabb korosztályból, akkor azt mondom az előadásaimon, hogy nincs önismeret düh nélkül. Azt hiszik, hogy megúszhatják. Hogy le lehet válni düh nélkül anyuról, apuról. Innen szeretném jelezni, hogy nem lehet leválni. Az egyszerűen egy normatív része ennek a történetnek. És még egy lábjegyzetet az iméntiekhez, hogy, mert itt most negatív érzés példákat hoztunk, de van ám az, hogy pozitív érzés sem lehet megélni. Ha most ilyen családokat felidézünk, biztos, hogy van az ismerősi körében mindenkinek, hogy gyerek kicsattan az örömtől, mert az oviban, a suliban valami jó történt, és akkor apuka, anyuka mondja, hogy na de jó kedved van, kisfiam, mi történt? Na meg lesz még ennek a böjtje, nehogy sírás legyen a vége. Örömködünk, és a házi feladatot megírtad már? És ezt végtelenségig lehet folytatni, akkor pedig a magunkra maradás a jó érzésekben is ott van. És lehet, hogy megint ugrok az időbe, mindig szeretek időugrással, ezt majd a hallgatók tapasztalják, hogy Imrének ez ilyen kedvenc technikája, hogy bármiről is beszélünk, az egy más időszökből hogy néz ki. Tehát snit, ugrok 25 évet, és akkor mondjuk ott ül a kliens velem szembe, és azt mondja, ez most történt a napokban, úgy gondolom, hogy nyugodt vagyok. Tehát gondolom, kogníció, gondolom, hogy nyugodt vagyok. Nem az, hogy olyan nyugalmat érzek, és valami, hogy még szinte van a Hoffinak az a mondása, nagyon kedvelem, hogy balta arccal, tehát, hogy balta arccal úgy bele a térbe, és innen jön az a kifejezésem, ezt szoktuk otthon is mondani, meg én a klienseknek is, hogy és ezt megmondta az arcának is? Tehát, hogy van-e megint csak ez a belső diskurzus, hogy most, aki hallgat minket, egy érzéskérdés, mit érzek most? Testileg, lelkileg, hogy mi nyom a széken, az ágyon, mi bántja a lelkemet a reggelemből, a delemből, az esténből, hogy valahogy próbáljam megragadni a napomnak az érzés lenyomatát bennem.
És ezt azért nagyon fontos definiálni többek között, mert meg kell halljuk a saját hangunkat, hogy az igaz, hogy az szabad. Ugye nagyon sokan, akik úgy nőnek fel, hogy ideje korán letörik, eltörik bennük a nem mondás, az én érzés közvetítés igényét, úgy tűnnek felnőtt korukban, hogy ők egy bizonytalan én szerkezetű emberek, és valóban verbalizálják is, hogy hát nem tudom, Zsófi, szabad ezt nekem? Mert hát nyilván otthon megmondták, hogy nem szabad, de a semmit se nem. És igazából ennek van egy nagyon furcsa működésmódja számomra, hogy ő kívülről bizonytalannak tűnik, de belülről borzasztó sok dű, nehéztelés, lázadás lenne benne, de mivel le lett folytva gyerekkorban, ideje korán, ő még azt is megkérdőjelezi, hogy az igaz-e, amit ő gondol.
És hogy megtehetem-e? Tehát, hogy gondolok valamit, ez igaz-e? És cselekvésesen, szoktam mondani, a cselekvéses igazság, az egy fontos dolog, hogy bármit gondolok, át tudom-e vinni aztán a gyakorlatba, hogy ezt most tessék mondani, ezt nekem szabad? Ezt lehet? Mondok egy példát, hogy egyértelműbb legyen. Itt vagyunk a home office éra beköszönte után előtt alatt, szóval itt így zajlik, meg ilyen hibrid munkarendek, távmunka, szervezeti kultúránként máshogy hívják. És nagyon sokszor vannak felismerések, hogy nekem mi jó. Autentikusan ez, de jó volt ezt megtapasztalni, bizonyos karakterek tényleg örültek, hogy home office-ban dolgozhattak, csak hogy mit kezdenek ezzel a felismeréssel? Van-e olyan normaképző erejük, hogy ők hathatnak arra, hogy eztán hogy dolgozzanak, csak ez ugye senki nem lett asszertívebb viszont a COVID alatt, hogy egy nem asszertív ember most szintén nem fog odaállni a főnök elé, hogy de főn én ezt találtam ki, és hogy milyen jó lenne, hogy így csináljuk, vagy úgy csináljuk, mert ott van az a belső kételj, hogy megteltem én ezt, ez szabad nekem? És hogy ha van a szülői szemnek a kiterjesztése, ezt is nagyon sok szülő kijátsza, amikor még a környezetre is hivatkoznak. Mit fog szólni Karcsi bácsi? Karcsi bácsi mondjuk egy nem annyira kedvelt rokon, de azért ott uralkodik a valahol a horizonton. Vagy mit fognak szólni a szomszédok? Tehát ha bárki egy, nem tudom, egy panelban nőtt föl, sok millió ember nőtt föl panelban, tehát hogy hát ott azért szigetelésileg nem álltunk valami jól, és itt kb. Mindenki hallott mindent, de mindenki úgy csinált, mintha nem hallott volna semmit, és ez a mit fognak szólni rólam, meg a dolgaimról, ez egy hihetetlen nagy ilyen belső fék. És ezt leküzdeni, itt vagyok nagy vitában, és hát haragban talán nem, de hogy nagyon-nagyon eldurran az agyam a motivációs trénerektől, mikor azt hallom, hogy ó, hát ez egy csettintés, és ez csak le kell tenni. Tudja, Zsófi, ezt el kell engedni, és nem kell foglalkozni a külső személyekkel, meg csoportokkal, bár ilyen egyszerű lenne. Tulajdonképpen nincs is akkor a pszichológiára szükség, mondjuk ki, mert csak egy döntés az egész.
Volt nálam egy pár tegnap előtt, és megkérdeztem nyilván, hogy mit hoztak, mit várnak ettől az egésztől, kinek milyen egyéni és közös céljaik vannak. Az úr rögtön az egyik plédemet magára burkolta, de a mellényét sem vette le, amúgy mellénybe jött, tehát nem kabátban. Mondta, hogy nekem semmi problémám nincsen, nekem ide kellett jönni, és én önnélkül is nagyon jól tudom, hogy mit akarok. És nyilván az első beszélgetésben az ember nagyobb teret enged, legalábbis én, hogy hát én is megismerjem őket, ők is kimondhassanak dolgokat, és ezek azért nagyon beszédes dolgok, hogy bár én kaptam meg ezt a üzenetet, de hogy láttam, hogy a hölgy a fotelban kezd összezuttyanni, mert hogy ő valószínűleg ő mindig ezt kapja, hogy a férfi azt tudja, ő majd megmondja, hogy a nő meddig mehet el, és hol a helye a sarokban. És ez nagyon jellemző, és nagyon-nagyon oda kell figyelni, amikor vannak ilyen karakterű emberek, hogy majd ő megmondja. És akkor hol vagyok én? Tehát itt megint az én határokról beszélünk, hogy valahogy föl kéne az embernek a mentálisan, vagy valójában a kezét tenni, hogy amúgy itt vagyok, tehát hogy tessék engem észrevenni, és meg is tudjak szólalni. Tehát hogy az, hogy én engedjem el, és most visszakötök az ön gondolatára, hogy engedjek el dolgokat, szerintem sincs ilyen. Tehát ezeket a hozott témákat, ezeket a hozott traumákat, szorongásokat, igenis meg kell dolgozni, igenis el kell siratni, akár el kell gyászolni. Tehát ennek egy csomó útvonala van, amin lehet közelkedni, de hogy ezt csak úgy, ahogy valóban mondjuk így Amerikából behoztuk, ilyen nagy keep smiling-gal, hogy hát persze, hát engedjük el, hát dobjuk mint a papírt a kiskukába bele, és akkor minden rendben van. Ez baromira nem így van szerintem, hanem ez egy belső munkát, ha szakemberrel, de ez egy komoly munkát igényel. Egyrésztről vagyok én, van az anyám, van az apám, a szűk családom, a nagy családom, tehát mint egy ilyen nagy target. Igenis föl kell térképezni, hogy kihez milyen útvonalam van, kommunikációs útvonalam van, és hol vannak gátolt útvonalaim. Tehát, hogy ezt nézzük már mindig meg, és ahogy otthon amúgy takarítani szoktunk, tehát, hogy bent miért is nem takarítunk, ugyanúgy szükséges.
Egy sztorit hadd hozzak be, nagyon, hogy nem lehet elengedni, és néha mondom a sztorit. Jött a hölgy, és... vagy hát, mi a jövetele célja, nem így rögtön, tehát most ugrok, nem tudom, 30 perccel későbbre, és mondja, hogy hát azért vagyok itt, mert soha többé nem szeretnék panaszkodni. Mondom, nagyon jó, nem vállalom. És akkor nézett, pupillatágulat volt, hogy micsoda, hát ő nem ezért jött, hát nem erre számított. És mondtam, hogy mennyi éves, mondta az életkorát, és hány éve panaszkodik, és kis túlzással, amióta az eszét tudja. Mondom, ez nem így működik. Tehát ő valószínűleg panaszkodni fog. Ő így fog meghalni. A kérdés a mennyiség. És akkor megértette, hál' Istennek, egy kis diskurzus után, hogy a helyes célkitűzés az lehet, hogy kevesebbet panaszkodni. És akkor azt valahogy kanalizálni. Tehát, hogy ezeket a fekete-fehér minőségeket, ugye onnan indultunk ma, hogy jó-rossz, hogy nem biztos. Tehát van olyan egészséges szürke. És például a karakterjegyeink, mondok egy sajátot, hogy a fejlődés történetemben ott van, hogy én maximalista lettem. Ennek sok oka van, nem mondhattam a hallgatókat, de innen szeretném jelezni, hogy Limpár Imre maximalistaként fog meghalni. Tehát a sírba engem majd úgy tesz be, remélhetőleg a fiam annak idején, hogy itt egy maximalista személy. És hogy amire nekem a saját önismereti utam például adott egy mankót, hogy tudok a maximalizmusommal együtt élni. És mondjuk a maximalizmus melyik részét lehetett egy kicsit lefaragni. Egy másik részét a gyök alatt, vagy osztani kettővel. Tehát ez is egy szép vállalás, és nem az, hogy innentől kezdve le sem megy a nap többet, és akkor én leszek a laza. Egy csomó tekintetben nem leszek laza, mert akkor tulajdonképpen hát a saját karakterem is úgy porába hullana. Tehát erre is érdemes figyelni, hogy mitől leszünk mi önmagunk. És egy gyakorlatot még, a cetlis gyakorlat, 7 kicsi cetli, külön, tehát akár posztiteket is ilyeneket lehet, és adjak magamnak 7 öndefiníciót. Ez bárki megcsinálhatja. Vagy akár most egy megállítja a podcastet, és akkor hogy 7 cetli, és akkor, és a ki vagyok én kérdésre 7 különböző öndefiníciót. És a végén egy elemzés, ezt hosszan-hosszan lehet elemezni, most nem megyek bele a részletekbe, de hogy mondjuk a témánk szempontjából, melyik az a 2-3-4 öndefiníció, hogy ezt minden áron meg kell védenem, ugye határok?
A ki vagyok én, nagyjából odaérkeztünk el, hogy definiálni önmagunkat, borzasztó nehéz. Tehát egy ember nagyon könnyen a névjegye alapján azt mondja, hogy okleveles gépészmérnök. És ezen tényleg érdemes elfilózni, akár a 7 cetli módszerrel végig tolni az embernek, mert akár 40 évesen is bajba kerül, akitől ezt megkérdezik, hogy de milyen erősségei, milyen gyengeségei vannak, mi az, amin tud, vagy akar, vagy szeretne változtatni. Tehát nyilván van egy fő, mint ahogy van egy gerincünk, azt gondolom, hogy a személyiségünk is valami ilyen fő, de az, hogy lesz-e gerincsérvünk, vagy rotál a gerincünk egyet, mert hogy az egész életmódunk olyan, tehát nyilván a testünkkel nagyon sok mindent kifejezünk, és akkor azt gondolom, hogy ezt is nagyon érdemes akár évről évre, akár időről időre átvizsgálni, hogy mi az, amin nekem dolgozni kell. Most ezen tudok dolgozni, ennek aktualitása van, ezt ne söpörjem félre, vállaljam föl. Tehát nyilván az a felnőtt érett személyiség, amit el szeretnénk érni, az baromi sok belső munkával jár. Ezt nem lehet megúszni. És igen, vannak olyan felismeréseink, amik kényelmetlenek, kellemetlenek. És ezt vagy elvisszük szakemberhez, vagy magunkban este álmatlan éjszakán, ahogy szoktam mondani, elkezdünk rajta filozni, de mit tudok vele kezdeni? Mert nagyon sokan ugye ezt, ez is egy nyilván egy elhárító mechanizmus, ezzel én most nem foglalkozok, tehát erre nekem nincs is kapacitásom, és eltolja. És jön megint egy élethelyzet, amikor az arcába tolja az élet, hogy de neked ezzel most foglalkozni kell. És akkor már nagyon dühös. Kire? A külvilágra. És akkor hogy jut el, az is egy nagyon érdekes útvonal, hogy jut el vissza önmagához, hogy igen, hát erről mégiscsak nekem kellene gondoskodni, ugye, az öngondoskodás. Én ezt szeretem ebben az önismeret fogalomkörben is használni, hogy tudok mondjuk egy meg nem adott, egy gyerekkorban meg nem kapott szeretetet, odafigyelést magam fele megadni, azokat a tartályokat, amik nem lettek úgy feltöltve, feltölteni, mert lehet, és ebből én mondjuk a saját gyerekem fele valóban nem azért, mert én szenvedtem, akkor ő már ne szenvedjen, hanem egy egészséges felnőtt énnel, hogy tudok másként, nem a családom szerinti működésmódban, nem transzgenerációsan közvetíteni egy-egy gondolatot, egy-egy, nagyon csúnyát mondok, ugye hát azt mondjuk, hogy de nem szabad úgy elvárni a gyerektől. Nyilván vannak helyzetek, ami hát ne lépjen le a járdára, amikor piros van, az egy elvárás, hogy ő ne lépjen le. Tehát azért vannak ilyen alapok. Azt gondolom, hogy olyat ne várjak el, amit tőlem elvártak, és én se tudtam az anyámnak megadni.
Még azon gondolkodtam, hogy ha bárki ezt most tényleg megcsinálta, mert vannak ugye halogatók, ezt tudjuk, jaj, ez jó pofa, ezt majd megcsinálom, aztán 3 héttel később volt valami, de mi is? Tehát, hogy még egyszer ilyen felkiáltó jelezném, hogy itt meg, hogy ezekenől, amit most beszélünk, hogy tényleg, hogy milyen öndefiníciókat adok. És ami még számomra itt mindig informatív és érdekes, hogy az idősíkok hogy jönnek be. Mondjuk egy példa, ki vagyok én? Hát, tudja Imre, én egy űzött vad vagyok. És akkor rögtön ebbe benne volt, ebbe a két szóban minden, hogy az ő üzetése, honnan indult, kik az üldözői, mikor volt áldozat, és szinte újraéli minden egyes öndefiníciókor a saját múltbeli szmötjeit, tehát úgy egy csebben a tenger. És egy kis színest, imádom ezeket a kis színeseket, amikor feltettem a fiatalembernek a kérdést, hogy akkor ugye a ki vagyok én kérdést, hogy válaszolja meg, és azt mondja, idézem, én egy leendő jófej apuka vagyok. És annyira fú, amikor úgy a jó értelemben megáll a téridő, és biztos voltam benne, hogy ő, ha amikor apa lesz, jóval nagyobb az esély, hogy tényleg egy jó fej, laza, vágyott apuka képbe fog tulajdonképpen révbe érni, mert már most foglalkoztatja ez. Tehát ugye azt az én képek témájából pontosan tudjuk, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy az új két jövőbeli én képünk van, az elvárt én, meg hogy milyennek kellene lennem, meg az én ideál, milyen szeretnék lenni, egy ilyen idealisztikus, egy ilyen fenköltebb, de hogy ha ezekkel foglalkozunk, na ez nem azt mondom, hogy magától megtörténik, azt mondják majd a motivációs trénerek, de könnyebben történik meg. És ez egy nagyon-nagyon fontos tartalom, hogy az én képek ott legyenek, mint egy húzóerő az életünkben.
Most megköszönjük megtisztelő figyelmüket. A következő adásunkban a belső vívódásokról, dilemmákról, döntésekről, a nem mondás nehézségeiről, akár a szimbiózisban élő családokról is szó lesz. Viszont hallásra!